Princesz Tétai Bachtáli Romalén Aroki Szenetárcsúbónak köszöntöm a Roma magazin minden kedves nézőjét, és köszöntöm a kisebbségi ombudsmant, akit idesoba majd, hogy nem pont egy évvel ezelőtt választott meg a parlament. Ernő, épp a napokban, amikor ez a műsor adásba kerül, akkor lesz a parlamenti szavazás az elmúlt egy éves munkádról. Mik voltak a legfontosabb gondolatok, hogyan fogadták a pártok a múlt héten a te beszámolódat?
Átestem a sok bizottsági meghallgatáson, illetve az elmúlt héten megtörtént a plenáris ülésen való vita, és nagy megelégedésemre úgy tűnik, hogy kedvező fogadtatás és elismerés van az eddigi szakmai munkám alapján. Ennek különösen azért örülök, mert azt mondták a jelölésem idején, hogy hát nem lehet tudni, hogy egy ilyen bianco felhatalmazást adnak arra, hogy milyen szakember leszek én igazából. Hát most kiderülhet, hogy milyen árfolyamon lehet beváltani ezt a csekket.
Ugye mind az öt parlamenti párt pozitívan jelezte vissza és támogatását fejtette ki, de hogy te kérted, hogy a TEP munkádat, a TEP felületedet, a TEP lehetőségeidet szélesítse ki a parlament. Mi az, amit pontosan te kérsz?
Igen, úgy tűnik, sikerül megmozgatni egy kicsit a gondolkodást ebben a kérdésben. A legfontosabb kérdések a hatáskör bővítéssel kapcsolatban, különösen a privát szférába való betekintés, vizsgálódásnak a lehetőség.
Mert hogy most ez hogy néz ki?
Most gyakorlatilag csak közszolgáltatást, ellátó szerveket, illetve állami szerveket vizsgálhatok, de viszont a diszkriminációs ügyek, például a munkahelyi diszkriminációknak a döntő többsége 95%-a a privát szférában, vagy a médiában megjelenő, különösebben nem tetsző jelenségeknek is a nagy része inkább a privát szférában történik.
Ugye, tehát a közszolgálati televíziót meg a közszolgálati rádiót vizsgálhatod, vagy tehetsz javaslatokat, de hogy például a sok kereskedelmi televízió, ahol nagyon sok roma magazin van, idézőjelben roma magazinban, ahol nagyon sok esetben megjelennek a romák, őket nem?
Jelen pillanatban nem. Ezért próbálok olyan lehetőségeket keresni egyelőre áthidalólag, hogy ki az, akinek van, milyen társhatóságnak van, és így próbálkozom ezzel.
Úgy majd erről lesz egyébként bejátszásunk is, hogy milyen lépéseket tettél, de amikor júliusban te ombudsman lettél, szinte talán az első pillanatban fogalmaztad meg, ugye akkor tört ki egy évvel ezelőtt a csörögi gyerekeknek a sorsa, hogy nem akarta a csörögi önkormányzat, hogy a gyerekek iskolába járjanak, vagy járhassanak. Emlékszel erre, hogy mi volt ez pontosan?
Hogyne, és kiderült a vizsgálat alapján, amit rögtön az első napokban kellett újraindítani, hogy itt egy nagy általános problémáról van szó. Van egy olyan település, ahol nincs oktatási intézmény, tehát nem tudja ellátni alapvető oktatási feladatát az önkormányzat. Ebben az esetben társulnia kellene más településsel, aznak érdekében, hogy az iskoláztatás megoldódjon. A mellette lévő település csak a kapacitásának a függvényében vállalta, és a többi település pedig nem kívánt együttműködési megállapodást kötni ezzel a településsel. Kiderült, hogy ütköznek azok az alkotmányos jogok, az önkormányzatisághoz való jog, a közoktatással való jogja.
Ugye az oktatás az egyik, vagy az alfája és az omegája az egész roma ügynek ma Magyarországon. Van egy rövid bejátszónk, nézzük meg közösen, aztán folytatjuk.
Napjainkban a törvények szerint ugyan tilos bármiféle szegregáció, mégis egyre többet hallani olyan oktatási intézményekről, amelyek megtalálták a módját a cigány és nem cigány tanulók elkülönítésének. Ma még mindig van Magyarországon cigányiskola, amely kevésbé felszerelt és szegényebb az átlagnál. Vannak cigányosztályok, ahol többnyire gyengébb az oktatás színvonala, és érdekes módon újra emelkedik a kisegítő, mai nevén speciális iskolákba járó, fogyatékosnak minősített cigánygyerekek aránya. A roma gyerekek múltbéli és jelenlegi oktatási helyzetéről időről időre megjelennek tanulmányok, a szakemberek minden alkalommal jelzik a rendszer hiányosságait. Az elmúlt években Kaltenbach Jenő kisebbségi ombudsman is többször felhívta a figyelmet a roma gyerekek oktatási diszkriminációjára. A legutóbbi kertesi kézdiféle tanulmány pedig arra is rámutat, hogy a jelenlegi gyakorlat közgazdasági szempontból is hibás, hiszen hosszú távon többe kerül eltartani a képzetlen, munkanélküli tömeget, mint befektetni az oktatásba, amelynek haszna az egész társadalom számára előnyös.
Ugye a rendszerváltás óta, vagy talán már sokkal korábban beszélnek szakemberek arról, hogy változtatni kell. Jó irányba tartunk. Ugye az Oktatási Minisztérium viszonylag sok dolgot tett az elmúlt egy néhány évben, de minthogyha nem látnánk ennek az eredményét, nem mintha budapesti akarat találkozna a különböző településeken, sorolhatnák itt különböző település neveket, nem fogom tenni. Jó irányba megyünk?
Nyilvánvalóan sok próbálkozás volt az elmúlt években, ami nagyon dicséretes, hogy keressük az utat ebben az ügyben. A filozófia még nem biztos, hogy feltétlenül kikristályosodott. Én azt hiszem, hogy a szegregáció megszüntetésének a legfontosabb állomás az majd a minőségi oktatás lesz. Tehát nem a darab-darab számít, hogy hány gyerek ül egymás mellett, cigány és nem cigány gyerek. Persze fontos az is, hogy azért próbáljuk keverni a gyerekeket. De a legfontosabb a minőség. A szülők most arra hivatkoznak, a nem roma szülők, hogy azért viszik el a gyereküket másik iskolába, mert visszahúzzák őket a rossz minőségi oktatás során a rosszabb körülmények közül érkező cigány gyereket.
Pedig kutatások pont az ellenkezőjét mondják. Tehát szakemberek azt mondják, hogy ott sokkal jobb lesz a verseny, sokkal jobb lesz a gyerekeknek a hatásfoka, hogyha vegyesen keverve vannak a gyerekek.
És ráadásul, hogyha nagyon magas színvonalú az oktatás abban az adott intézményben, bárki is jár oda egy szülőnek, nem lesz érdeke azt, hogy sok pénzért utaztassa, máshova vigye a gyerekét, hogy azt a jó minőségi oktatást megkapja abban az adott iskolában.
Mit tud tenni a kisebbségi ombudsman, hogyha azt látja, hogy még a roma gyerekek nagy százalékban lemaradnak, és aztán később nem tudnak majd munkába állni, nem tudnak majd adót fizetni, tehát hogyha előre 10-15 éve előre gondolkodunk, milyen lehetőséged van, mit tudsz tenni, hogy ez ne így legyen?
A generális problémát nem én fogom természetesen megoldani, de igyekszem egyre hatékonyabban felhívni a figyelmet ezekre a problémákra. Másrészt, hogyha helyi esettel találkozom, és megállapítjuk például egy diszkriminációt egy adott intézmény esetén, egy adott település esetén, már előfordult most is hivatali hónapjaim alatt, hogy megállapítatok a diszkriminációt, a település nem fogadta el, azt mondták, hogy ezzel nem értenek egyet. Aztán szerettek volna pályázni valamilyen forrás elnyerése céljából, és az esélyegyenlőségi szakértő, hivatkozva az én megállapításaimra, nem írta alá az ajánlást az ő pályázatukhoz. Úgyhogy kénytelen volt a polgármester eljönni hozzám, megbeszéltük a dolgokat, és kidolgoztuk azt a stratégiát közösen, ami alapján megtörténik majd ez a fajta szegregációnak a felszámolása.
Látják azt ma Magyarországon, végig gondolják azt ma Magyarországon, hogy az együttélés, a partnerség az mindannyiunknak a jobb jövőjét jelenti, hogyha meg nem ez történik, akkor meg mindannyiunknak a rosszabb életét.
Azt hiszem, hogy sokan még ezt nem látják, pedig ez teljesen nyilvánvalóvá kellene válnia, hogy az ország érdeke megszüntetni a szegregációt. Tehát nem arról van szó, vagy nem csak arról van szó, hogy most jobb legyen szegényeknek, vagy romáknak, vagy bárki másnak, hanem hogy jobb legyen az országnak. Erről szól a történet. Gazdaságilag megerősödne az ország, egyensúlyozottabb társadalom szerkezet lenne, jobban működő társadalom lenne. Szerintem ez mindenki érdeke, aki normálisan gondolkodik.
Biztos, hogy mindenkinek az érdeke, hiszen a TEP tevékenységedben is azt lehetett látni, hogy amikor a Magyar Gárda megjelent és elkezdett menetelni, ugye amikor cigánybűnözésről beszél, akkor te többek között az ombudsman társaiddal elsőként írtatok levelet a közjogi méltóságoknak. Hogyan látod, milyen hatása volt ennek a dolognak?
Maga ez egyébként is csak egy jelenségnek tartom, egy társadalmi jelenségnek, ami reakció bizonyos társadalmi helyzetre. Annak ellenére azt hiszem, hogy volt egyfajta foganatja, azért is gondoltam úgy, hogy nem nekünk kell nagyon kiabálni, mert az teljesen természetes, hogy az ombudsmanok szólnak ebben az esetben, hanem felhívtuk az összes közjogi méltóságot, és például a köztársasági elnök úr is megszólalt, és nagyon elítélőleg szólt ebben a kérdésben. Úgyhogy azt hiszem, hogy megindult egyfajta folyamat, és a társadalomnak egy bizonyos rétege azért már kezd rádöbbenni arra, hogy nem ez az út valószínűleg, ami az országnak jót tenne hosszú távon.
Az országos cigány önkormányzat aláírásgyűjtésbe kezdett annak idején, közel 100 000 szavazatot gyűjtött össze ahhoz, hogy megszüntessék a Magyar Gárdát. Bírósági per is volt belőle, a bírósági per éppen most 19-én volt a második fordulója. Erről is van egy rövid bejátszunk, aztán folytatjuk.
Ellenőrzés az utcai kordonnál, a bíróság bejáratánál és a tárgyalóterem előtt. Csak így lehetett bejutni a Magyar Gárda feloszlatásáért indult per tárgyalására, és csak azoknak, akik előre regisztráltak. 10 perc után a forgatást is be kellett fejezni.
Hogy biztos legyen a teljesítés, kérem, hogy a lencséket arra felé tessék fordítani.
A pert a fővárosi főügyészség indította, de úgynevezett beavatkozóként mindkét oldalról ráerősítettek más szervezetek is. Az ügyészség mellett például az Országos Cigány Önkormányzat és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége. Szerintük a per precedens értékű.
Arról szól, hogy az emberi jogok, az alkotmányban, a nemzetközi szerződésben meghatározott emberi jogok, állampolgári jogok, személyiségi jogok, hogyan értelmezendők, hogyan kapcsolódnak például az egyesülési joghoz, ami szintén az alkotmányban van.
A tárgyalás közben a gárdisták az utcán, a kordonon kívül gyülekeztek, ott várták a fejleményeket.
Tegyük le!
Hello!
Neo, se zászló, se semmi!
A tárgyalóteremben közben tanúként hallgatták meg a szervezet főkapitányát. Ő azt mondta, a Magyar Gárda nem párt hadsereg, nincs közvetlen kapcsolata a Jobbikkal. A Magyar Gárda Egyesület ügyvédje a per felfüggesztését kérte. Szerinte az ügyészség alkotmányellenesen akarja feloszlatni a szervezetet. A tárgyalás június 30-án folytatódik.
Látszik, hogy a Jobbiknak az oldalán és a Gárdának az oldalán dörzsölt ügyvédek vannak. Szerinted mi lesz ennek a vége? Föl fogják oszlatni a Gárdát? Föl tudják oszlatni a Gárdát? Vagy azért van ennek a dolognak valami háttérpolitikai üzenete is egyben?
Nyilvánvaló, hogy itt politikai érdekek is szerepet játszanak ebben a kérdésben. Az, hogy mi történik, hogy feloszlatják-e vagy sem, azt majd a független magyar bíróság az eljárás lefolytatása után eldönti. De nem is ez a legfontosabb kérdés, mert ilyen módon lehet alakítani, de is ilyen célra, amit mondjuk esetleg ők képviselnek, meg egyébként sem lehetne. Tehát erre vannak azért jogszabályok Magyarországon. Az a kérdés, hogy milyen társadalmi támogatottsága van ennek az ügynek.
De az idő múlásával, ugye, hogyha végigmenetelnek az ország különböző részein, én azt szoktam mondani, hogy végig kampányolják az országot, akkor emellébb, mert hogy mi romák mindig is a társadalom szélén voltunk, mindig a legkönnyebb volt belénk rúgni és a felelős neki kiáltani bennünket, nem gondolod, hogy ez eltolódhat egy olyan irányba, amit már nem lehet, vagy nagyon nehezen lehet majd visszahozni?
Nyilvánvalóan előfordulhat ez is, mindig meg lehet találni azokat az embereket olyan helyeken. Tehát miről szól ez az egész ügy? Vannak olyan helyek Magyarországon, olyan régiók, olyan kistérségek, ahol nagyon rossz állapotok vannak. Nagyon sok elkeseredett ember van, őket lehet aktivizálni arra, és sokkal egyszerűbb megfogalmazni a közös célokat, hogyha van valamilyen közös ellenségkép. Hogyha ezt a romákban találják meg, az nem jó, és azt gondolom, hogy az országnak sem jó ez az út, hogyha ezen megyünk végig, egészen a végéig.
Nyugat-Európában különböző újságok, televíziók mind arról beszélnek, hogy szélső jobb oldalra csúszik Magyarország. Megvan ennek a veszélye, hogy ez valóban bekövetkezik?
Magyarország egy demokratikus jogállam. A parlamentben nincsenek szélsőséges pártok.
Most még?
Én nagyon remélem, hogy...
Hát ez ugye a Jobbiknak az a szándéka, és hogyha ilyen nagy sajtófigyelmet kap meg, járja, kampányolja az országot, akkor nagy valószínűség szerint a következő parlamenti választásokon parlamenti tényezővé válik.
Ezt majd meglátjuk. Én azt gondolom, hogy Magyarország egy 20 éve azért már demokratikus jogállam, és én bízok a demokráciában, és abban, hogy normálisan gondolkodó politikai erők fogják vezetni ezt az országot.
Igen, hogyha végig gondoljuk, ugye, hogy akár az interneten, akár a különböző televíziókban, újságokban, hogy milyen hírek jelennek meg rólunk romákról, akkor azt gondolom, hogy elég elkeserítő a helyzet. Ezt felismertette is, jól gondolom?
Nekem is úgy tűnik, hogy átszakadhatott valamilyen gát, pontosan az ilyen típusú társadalmi mozgások elkeseredettség miatt. Tehát ez a fajta bűnbak keresés egyre inkább megjelent újra. A 90-es évek közepelé felé lecsengett ez a fajta kisebbség ellenes média megjelenés, ami volt, cigánybűnözés, ilyesmiről. Egy idő után valami közmegegyezés született az újságírók körében is, hogy ezt nem kellene erőltetni. Most úgy látszik, hogy újra megjelent ez az egész dolog, és most már nem csak cigánybűnözésről beszéltek sváb bűnözésről, ami persze eleinte csak viccnek indult, de aztán egyre többen komolyan vették, mert lehet, hogy igény volt rá. De
a hülyeség a szaporodik.
Persze, természetesen, és hát lehet fogadásokat kötni, hogy melyik kisebbségi csoportot lehet kipécézni a jövőben, hogyha szeretnénk valamilyen ellenségképet találni magunknak.
Talán pontosan ezért gondoltad azt, hogy az Országos Rádiós Televízió Testület elnökével, Majtényi Lászlóval találkozol. Erre is van egy rövid bejátszunk.
Alkotmány
Együttműködési megállapodás megkötésére tett javaslatot Kállai Ernő kisebbségi ombudsman saját hivatala és az ORTT között, miután megbeszélést folytatott Majtényi Lászlóval, a testület nemrég megválasztott elnökével a médiában megjelenő rasszizmusról. A gyűlöletkeltő tartalmakkal egyre gyakrabban találkozhatunk, mondta a kisebbségi ombudsman. Ő maga azonban szűk hatásköre miatt nem folytathat vizsgálatot a magántulajdonú tévék, rádiók jogsértése esetén. Az ORTT viszont megteheti ezt.
Amennyiben gyűlöletkeltésére alkalmas műsorszámok jelennek meg az elektronikus médiában, az ORTT-nek feladata ezek ellen fellépni, így talán nem kell külön hangsúlyoznom, hogy magam részéről nagyon nagy örömmel tekintek az ombudsmani hivatallal folytatott együttműködés elé.
A sajtótájékoztatón Majtényi László elmondta, hogy a gyűlöletkeltés visszaszorítása mellett az ORTT támogatni kívánja a roma újságírók képzését és jelenlétét is az elektronikus médiában.
Te hogyan gondolod, hogyan lehetne változtatni azon a képen, ami kialakult rólunk az elmúlt években?
Valamit mindenképp tenni kell. Tehát, hogyha csak szenzációkat kereső, idézőjelbetéve balhékat próbálunk bemutatni, mert biztos, hogy vannak negatív jelenségek, hát mindenhol vannak, minden közösség esetében, az nem biztos, hogy hiteles képet sugároz egy országban élő kisebbségi csoportról. Meg kell kicsit árnyaltabban fogalmazni ezt a kérdést, be kellene mutatni több olyan jelenséget, és ami nem biztos, hogy a negatívumokat tárja az emberek elé. Mindig arról beszélnek a parlamenti frakciók vezetői is, hogy mikor lesznek már nagyobb számban roma műsorvezetők, roma bemondók a televízióban
járul.
És én mindig azt mondom, hogy hát hozzá kell segíteni ehhez a közmédiumokat illetve, és utána majd valószínűleg követni fogják a kereskedelmi.
Amerikában tudjuk, hogy az 50-es években kvótát vezettek be. Nyugat-Európában is ismert ugyanez a kvótarendszer. Ugye, hogyha megnézzük akár az angolokat a BBC-nél, ugye ott a különböző nemzetiségű csoportokat a BBC-ben kvótarendszerbe alkalmazzák. Elképzelhetőnek tartod, hogy valami hasonlót kezdeményezzenek a parlamentbe a parlamenti képviselők? Akár a televíziókban, de akár a munkahelyeken is, hogy kvótát lehessen behozni?
Elég kevéssé tűnik valószínűnek ebben a pillanatban Magyarországon.
De lehetne ez egy megoldás, megoldhatná ez valóban a mi problémánkat? Mert úgy látszik, hogy hiába van a szándék, hiába mondják azt politikus, hogy milyen jó lenne, ha a híradóban megjelennének szép roma fiúk meg lányok, akik tehetségesek, aztán lassan csak 20 éve szóbeszéd lesz, és nincs valós látszatja.
Kétségtelen, hogy tenni kellene most már valamit. Nem biztos, hogy a kvótarendszer a jó megoldás erre az ügyre, bár elképzelhető az is. Nyugat-Európában, Egyesült Államokban előrébb járnak az ilyen típusú gondolkodásban, ami a társadalmi kiegyenlítés irányába mutat. De nálunk ezt megelőzően lehetne azért sok olyan hatékony lépést tenni, olyan finanszírozási formákat találni, ami először úgymond egy kicsit rá szorítaná, ösztönözni a műsorkészítő műhelyeket arra, hogy figyelembe vegyék ezt.
Ugye, amikor hivatalba léptél, már az elején úgy nyilatkoztál, hogy a romáknak az ügye valójában akkor változna, hogyha önálló politikai pártként jelennénk meg a parlamentben. Aztán tettél lépéseket az ügyben, hogy ugye azt, amit a parlamenti pártok mondják, hogy igen, szükség van a kisebbségek parlamenti képviseletre, ugye ezt az alkotmány is biztosítja, aztán soha nem lépik meg, hogy ez valóság legyen. Hol tart most ez az ügy? Lesz egyáltalán valamikor Magyarországon kisebbségek kerülnek-e parlamentbe?
2000-ben tárgyalták utoljára parlamentben ezt a kérdést. Most 8 év után sikerült újra addig ütni a vasat, amíg hosszasan vitatkoztak erről a parlamentben, és bár nincs még egyértelmű álláspont, de azt minden politikai erő érzi már, hogy most már illene valamit mondani, kellene valamit mondani ebben az ügyben, és én elég elszántnak érzem magam ahhoz, hogy tovább erőltessem ezt a kérdést, és elvárom azt, hogy foglaljanak állást ebben az ügyben, akár pozitív, akár negatív irányban.
Te megéretnek tartod azt a magyarországi roma közösségeinket, hogy a következő parlamenti választáskor önálló erőként jelenjünk, meg egységként jelenjünk, meg akár az 500 ezer szavazat, mondjuk 300 ezer szavazat egy pártra keveredjen, és ez a párt, ez roma párt legyen?
Hogyha hosszú távra előre tekintünk, és a magyarországi roma közösség is abban gondolkodik, hogy szeretne valamilyen előrelépést elérni, akkor kénytelen felismerni ezt a lehetőséget. Ha ezt nem teszi meg, nem ismeri fel, akkor nagyon keveset várhat annak érdekében, hogy valamilyen áttörés legyen ebben az ügyben. Láthatjuk ezt, hogy így igen kevéssé mozdul el a dolog.
Most váltunk egy picikét, mert hogy az oktatás, a diszkrimináció és az összes dolog összefügg a foglalkoztatással. Van egy film előzetesünk, kint jártunk Skóciában, ahova leginkább szlovákiai romák mennek és dolgoznak. Ebből fogunk készíteni egy hosszabb filmet, de ebből van egy rövid előzetesünk. Nézzük meg!
Hello everybody in Roma program. This is Brian, your host for the next 3 days in Glasgow. Welcome to Glasgow MTV. I hope you have a very successful visit in our city.
Glasgow, Skócia második legnagyobb városa. Az elmúlt 4 évben csak Szlovákiából több mint 2000 cigány ember jött ide dolgozni. De az új bevándorlók között vannak pakisztániak, lengyelek, románok és magyarok is. Hogy hogyan élnek, mit dolgoznak, ennek jártunk utána.
Otthon nem dolgoztam, mert nem tudtam tanálni munkát magamnak, csak szociálisból éltem.
Mennyi volt a kereseted ott? Mennyi volt a szociális segítség?
1700 korona, egy hónapra. Úgyhogy itten egy napra az megvan nekem. 1700 korona megvan nekem egy napra, úgyhogy szerintem itten sokkal jobb lehet.
Ebben az automosóban többségében romák dolgoznak, akikről otthon azt mondják, hogy nem akarnak dolgozni, csak a segélyt várják. Itt napi 10-12 órát dolgoznak, bár az itteni minimálbért kapják, elégedettek, mert meg tudnak belőle élni. Az indiai főnökük elégedett a munkásokkal, problémát csak az okoz, hogy a romák nem beszélnek angolul.
He can speak English, like what I say in English, he translates to them. But sometimes like they don't understand a word of it. Understand? That's the main problem. Except that's okay.
Tud-e megtakarítani, tudja az otthoniakat segíteni?
Jan, azt is fordítani, tete pomozsini.
Azt hallottuk ma, hogy az automosóban naponta 40 fontot keresnek. Egy zöldséges előtt állok. Ugye itt az van kiírva, hogy 3 darab sárga dinnye 1 font. 1 font körülbelül 300-350 forint. Tehát a napi 40 font, amit egy segédmunkás keres, elég élelemre, ruhára, lakást lehet belőle bérelni, szerény, de emberi életet lehet élni. Elképzelhető, hogy Magyarországon ismét lehetősége lesz majd a képzetlen embereknek dolgozni, ne kelljen ezért Nyugat-Európába elvándorolni? Vagy éppen az lesz, hogy el fognak vándorolni az emberek, ha itthon nem találnak munkát?
Képzetlen embereknek mindig nagyon nehéz lesz, és egyre nehezebb lesz, de azért meg lehet próbálni azt a kalandot, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk nem közmunkát foglalkoztatjuk az embereket, hanem tényleges foglalkoztatás. És hogyha akkor sem elégedettek a munkáik, és akkor is úgy gondolják, hogy nem dolgoznak rendesen, akkor majd visszatérhetünk azokra az ötletekre, amik időnként megfogalmazódnak.
Ombudsman úr, köszönjük szépen az elmúlt 1 éves tevékenységet, számomra legalábbis reménykeltő, és azt is köszönöm, hogy itt voltál. A nézőknek köszönöm a figyelmet, egy fesztivál rendezvényel szeretnék elköszönni önöktől. A Gödör Klubban ismét megrendezik az Athesan Fesztivált. Az egyhetes roma kulturális fesztiválon fellép többek között a Karaván Família, akikkel a Művészetek Palotájában is találkozhatnak június 6-án. Műsorunk végén az ő felvételükkel búcsúzunk. Megköszönöm figyelmüket, Ásén Drágván Adi Öblesz, a Ficcanatosz, viszontlátásra jövő héten a megszokott időben. Köszönöm.
el kell kapnunk egy gyilkost.
Ha még csak egyet.
Mindenki tudja, mi a dolga?
Ez itt nem kérdés.
Az élet igazságtalan.
A világ kaotikus.
Az ördög nem alszik, ugye?
Ez sem kérdés.
Végre jóra fordulnak a dolgok.
Na, ez viszont kérdés.
Félelmetes egy kutya.
Persze, hisz ez Max a zsaru. Minden hétköznap délután az M1-en.
Sport, vetélkedő vagy szórakoztató műsor?
Mind a három, ne kell választani. Ez jó az önök kérték, abban minden benne van.
A kedvesti adásban szerintem azért kiderül, hogy melyik terület áll a legközelebb Bundel Takás Gáborhoz.
Önök melyiket tartják a legnagyobb külföldi slágernek? Talán ezt? Vagy ezt? Esetleg ezt szeretik a legjobban? Válasszák ki kedvencüket! Csináljuk a fesztivált! Döntő! Pénteken este az M1-en!
Ezt a levelet kaptad az OTP életjáradéktól?
Igen, igen. Leírják, hogyan biztosíthatok nyugodt jövőt magamnak.
Tényleg? Elolvashatom?
Persze, de inkább hívd fel őket, és küldenek neked is.
OTP életjáradék 0640-366-600.
Nemzedékeken át, Richter Gedeon.
Közeleg az idő, amikor útra kelsz, hogy újra felfedezd a világot. Egy fénylő csillag mutatja utat. Csodák várnak, és a csodákból új mesék születnek majd.
A Nokia N82 beépített GPS-szel, új számlás előfizetéssel most 39.990 forintos kezdőrészlettel lehet a tiéd.
Pannon, közel hozzád.
Pénzre van szüksége a felújításhoz? Hívja a Providentet 0640-50-50-50. Gyors kölcsön, készpénzben. 200 ezer forintnál a heti törlesztés 6640 forint 54 hétre. THM 242,41%.
Szűnni nem akarok kínlódás a WC-n. Akadozó vizelet. Állandó ingerek, még éjszaka is. Itt az idő a változtatásra. A Szaballó természetes hatóanyagával enyhíti a prostata megnagyobbodás okozta kellemetlen vizelési panaszokat, hogy újra férfiasan és kényelmesen peregjen az idő. Szaballó, a prostata doktor. Kérje urológus szakorvos tanácsát. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Akár heti több mint 1000 sportesemény közül választhatja ki nyerő kombinációját. Mindegy, hogy nyer a csapat vagy veszít, ön nagyot nyerhet. Tipmax. Itthon játszik.
A diabétesz szövődményei rendkívül veszélyesek, azonban helyes életmóddal, megfelelő étrenddel és rendszeres vizsgálattal elkerülhetőek. Magas vércukor helyett válassza az egészséget. Az AccuCheck vércukormérővel ön is folyamatosan ellenőrizheti vércukorszintjét. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.